Hálát adunk, mennyei atyánk, a mai délelőttért. Köszönjük neked a jó időt, köszönjük neked, hogy épségben, egészségben adtál nekünk lehetőséget, hogy eljöjjünk, és a te igédre hallgassunk. Köszönjük neked a sok áldást, amelyben járunk, amiért sokszor még így is csak panaszkodunk, de köszönjük neked azokat a lehetőségeket, amiket biztosítasz számunkra. És éppen ezért hadd gondoljunk azokra, akik betegségük miatt nem tudnak itt lenni köztünk, pedig talán sokkal jobban szeretnének, mint mi magunk, vagy mint sok egészséges ember. Így könyörgünk külön gyülekezetünk kántoráért, Olgáért, legyél ott vele a kórházban, adjál neki békességet és benned való erős bizalmat. És kérünk azokért, akik itthon hordozzák a betegségeiket, kérünk téged azért, hogy állj melléjük, gyógyítsd meg őket, és kérünk téged, hogyha vágynak ide vissza a te gyülekezetedbe, minél inkább és minél előbb hozd őket vissza közénk. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és arra kérünk most, legyél itt köztünk, te szent lelked által érezhető módon, hadd figyeljünk a te igédre együtt, Jézus Krisztus nevében. Amen. János első levelének a tanulmányozását folytatjuk, a második fejezet 12-től 17. verseig olvasom. Írok nektek, gyermekek, mert megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért. Írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az atyát. Írtam nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok. Isten igéje megmarad bennetek, és legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés, nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Nos, hadd kezdjem azzal az ige hirdetést, hogy kicsit furcsa lehetett így hallani ezt az írok nektek, írtam nektek, apák, gyermekek, ifjak. Mit akar ezzel itt János mondani? És hadd mondjam azt is a testvéreknek, hogy sokszor elgondolkoztat engem, amikor ehhez a szakaszhoz érek, és még nem találtam olyan kommentárt, olyan írásmagyarázatot, ami meggyőzően el tudta volna azt magyarázni, hogy itt is mit akar János, mi az írok nektek, írtam nektek, kik azok a gyermekek, kik azok az apák és ifjak, és miért tesz köztük különbséget. Igazából nincs rá olyan magyarázat, ami megelégíthetne bennünket abban, hogy mi lehetett ez a János gondolatai szerint. Egy olyat olvastam, és talán ezzel egyet tudok érteni, hogy egy zárójeles megjegyzés ez János számára, hogy foglalkoznia kell valamivel a gyülekezetben, amikor a hitet támadás éri. És nyilván annak a gyülekezetnek a hitét szeretné valahogyan erősíteni. És egy picit éppen ezért helyezkedjünk vissza abba a helyzetbe, amikor ez a levél íródik. Ugye az első fellángolása a kereszténységnek, az első izgalom már elmúlt. Jézus halála így a levél írásához képest körülbelül 60 évvel előbb történt, szinte már egy hívő generáció meg is halt. Valószínűleg olyanoknak ír János, akik már személyesen nem is találkozhattak Jézussal, nem is látták, vagy pedig már ők is nagyon idősek. És éppen ezért a kereszténység malma, ahogy őről, ha most ezt a kifejezést használom, kezd az emberekben az odaszánás lángja már kihúnyni, pislákolni. És lehetséges, hogy némelyek számára kezd fárasztóvá, kezd teherré válni a kereszténység által megkövetelt norma, és az a szent élet, amiben a keresztényeknek járni kell. Talán kezdenek már fakulni azok a hitbeli bizonyos kijelentések, tételek, amikből később aztán dogmákká kövesedtek, de az emberekben először még elevenen éltek, és erre épült az életük, és az a lángolás, az a tűz bennük, amivel felforgatták mi apostolokként is a világot. Nos, ez már talán kezd egyre kevésbé izgalmassá lenni, a lelkesedés kihúnyni látszik. Egyre nehezebb talán a világgal szemben kiállni és a világgal szemben megállni, és megtagadni azokat az általánosan, a világban általánosan elfogadott normákat és megfelelést, ami teljesen ellenkező és ellentétes a keresztényekkel, még már abban az időben is. És tulajdonképpen, bár van egy jó idő az első keresztények idejében, amikor külső üldöztetéssel akarja pusztítani az ördög az egyházat, és a keresztényeket gyilkolják, de már most itt úgy látjuk, hogy elkezdődik egy olyan veszedelem, ami belülről támad, egy belső csábítás, amikor belopakodnak a gyülekezetbe emberek, és próbálják elbizonytalanítani őket abban a szilárd, stabil hitben, amit Jézus és az apostolok rájuk hagytak. És talán ebben akarja János őket az első pár mondattal megerősíteni, ha nem is értjük azt, hogy mi az, hogy írok nektek, meg miért változtatja, hogy írtam nektek, meg kik azok a csoportok, hogy ifjak, meg gyermekek, meg apák, de azt látjuk, hogy folyamatosan ezt ismétli a keresztény embereknek az alap, azokat az alapjait, amire a hitük épül, hogy megbocsáttattak a bűneitek, hogy megismertétek az atyát, aki kezdettől fogva van, és hogy ti legyőztétek a gonoszt. És valahogy ezt formálgatja, és ezeket a szavakat fogalmazza így, meg úgy át, talán hasonlóan a héber költészethez, amikor ugyanazokat a gondolatokat más szavakkal megismétli. Kicsit ez észlelhető, vagy vehető észre ebben a pár versben. De talán itt a 15. verssel tudunk visszakapcsolódni ahhoz, ami Jánosnak igazából a levélbeli gondolatmenete, amikor is, továbbra is ebbe a gyülekezetbe belopózó csábítók, akik próbálják kicsit összhangba hozni a világi álláspontot, a világ dolgait és a gyülekezetnek, a hívő embereknek a dolgait. Szóval itt tér vissza, amikor az ő gondolatmenetükbe visszalép János, és ezt mondja, ne szeressétek a világot, mert ha valaki szereti a világot és azt, ami a világban van, abban nincs meg az atya szeretete. Tulajdonképpen azt mondja János itt is, mint a levél többi részében, csak más dolgokról, hogy az a világ szeretete és az Isten szeretete, ezek ellenpontjai egymásnak. Hasonlóan, mint ahogy használja a levelében, hogy a sötétség és a világosság egymásnak ellenpontjai. A kettő együtt nem fér meg. Az igazság és a hazugság fogjuk látni a további levelében. Tehát a régi és az új. Az elmúlt héten hallhattuk, hogy régi parancsolat, meg új parancsolat. Gyakorlatilag János azt akarja elmondani, hogy fekete és fehér van, és nincsen szürke, és nincsen köztes terület a világ és a keresztény ember dolgai között. És itt van előttünk ez, hogy ne szeressétek a világot, mert aki szereti a világot, meg azt, ami a világban van, abban nincs meg az atya szeretete, az nem szereti az Istent. A keddi bibliaórákon ugye már szoktunk előre foglalkozni ezekkel a levelek, vagy ezekkel az ige szakaszokkal. Ma talán egy kicsit több dolog visszaköszön majd, máskor hallom ezt, hogy kevés dolgot hallunk Isten tiszteleten abból, amit beszélgetünk a Biblia órán, de ez nem baj, mert talán kiegészíti egymást. Ugye itt föltettem a kérdést, és ezzel küldtem el a testvéreket, hogy gondolkozzunk. Miért van az itt, hogy ne szeressétek a világot, és miért van az ugyanettől a Jánostól az evangéliumában, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta? Akkor most mi az igazság? Vagy hogy lehet, hogy Isten szeretheti, mi meg nem szerethetjük? Hogy lehet feloldani ezt? Igazából azt a feloldást látom ebben, hogy János a levelében folyamatosan erkölcsi értelemben nevezi meg a világot. Míg ott, amikor azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, akkor az ő teremtésére, a teremtettségre gondol, és az emberekre, tehát a teremtett világra. Viszont János már erkölcsi értelemben használja, és a bűn uralma alá került, és az Istennel ellenséges ideológiát nevezi világnak, ami egyébként a világban van. Már amikor Krisztus eljött erre a világra, láttuk, hogy folyamatosan ellenséges volt vele az Istennel szembe ez a világ. Még úgy is, hogy az övéi közé jött, még úgy is, hogy eljött, azt mondja János az evangéliumában, hogy a sötétségbe jött a világosság, de a sötétség nem fogadta be. Ott is sötétség, világosság, erkölcsi értelemben is. János nagyon sokszor használja így a világ szót. Tehát a bűn uralma alá került az Istennel szemben lévő és szemben álló ellenséges ideológiát, mondja a világnak, és mindazt, ami ezt a világot szervezi gyakorlatilag, ez az ideológia. Aki megölte az Isten fiát. És van egy igénk, amit szeretnék felolvasni, vagyis a János 1 János 5:19-ben ezt olvassuk majd később. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. Tehát itt is a Isten gyermekei, és azok, akik nem fogadják el Isten kegyelmét, annak a két ellenpontja, és itt is erkölcsi értelemben használja a világot, mint ami a sátánnak az uralma alatt van, és ami a sátán hatalmában van. Egyébként, itt az előbb a levelében is leírja azt, hogy mire gondol. A világ erkölcsi dolgaiban arról beszél, hogy az nem más, mint a test kívánsága, a testi vágyaink, az erre a világra irányuló vágyaink, szükségünk, a kényelmünk kielégítése, a szem kívánsága, hogy valamit az ember meglát, elénk villantanak, és addig eszünkbe sem jutott, nem is volt rá szükségünk, onnantól kezdve sok minden célunká válik, a megszerzés, és az anyagi dolgokkal való kérkedés. Azt mondja János, hogy lesűrítve, legtömörebben ez jellemzi a világot. Minden erre a világra irányul, és nem is ez a fő probléma, hanem a lényeg az, hogy ezek mind elmúlnak. Mi egyszer elmegyünk erről a világról, itt hagyjuk ezt a földet, és 60-80, ki tudja hány évet kapunk, és mindazt, amit eddig kívántuk, amivel kielégítettük magunkat, amikre oly büszkék voltunk, amivel annyira kérkedtünk, az is mind itt marad utánunk. A probléma ez, hogy a világ elmúlik, és Isten valami olyat akar nekünk adni, és olyanra hív bennünket, ami viszont megmarad, ami örökké való. És a kettő gyakorlatilag nem is említhető egy lapon. Egy múlandó valami, ami olyan, mint egy buborék, meg egy valódi, egy maradandó, egy tényleg értékes, egy örökké tartó dolog. Most visszatérve a levél gondolatába, a gnosztikusok, akik mögötte állnak filozófiájukkal, az egész levélnek, és akik jönnek, szivárognak be a gyülekezetbe, ugye élesen szétválasztják az anyagi és a szellemi dolgokat. Erről már szóltam. Hogy az, ami anyagi, az mindenestül fogva gonosz és rossz, tehát Istennek semmi köze nem lehet hozzá, és a szellem, na, az a valami, a lélek, amit gyakorlatilag az Isten kezére kell bízni, és ami által mi örök életet nyerhetünk. De ennek a tanításnak egy hétköznapi, mindennapi következménye is volt az emberek életében, és a keresztényekében is, ha ezt elhitték, mégpedig az, hogy bár-e próbálták szétválasztani a szellemit és az anyagit, mint rossz és mint jó, és mint két ellenpontot, mégis a gyakorlatban ez összemosódott a keresztény emberek életébe. És ahogy próbálták ezzel a tanítással megmérgezni azt is, ami egyébként szent, és ami tiszta volt, ami az Istennek a mércéje és erkölcse, amit egyébként Krisztus, a testben megjelent Isten, fizikai, anyagi testben, a fizikai világunkban megélt, egy szellemi erkölcsi tisztaságot, ami az Isten szerint való, és az Istennek tetsző. Szóval az a probléma itt, hogy azt mondja János, hogy a világ vágyai, szeretete a szívünkben, és az Isten iránti vágyunk, és az, amit az Isten akar, és az ő szeretete a szívünkben, együtt nem kompatibilis. Nem fér össze. Nem lehet együtt egy ember szívében, egy ember életében a világ szeretete és az Isten szeretete. Mert nem fér össze, nincs találkozási pontja. És János egy nagyon éles vonalat húz, És azt mondja, radikálisan meg kell különböztetni, mint sötétséget a világosságtól, az Isten nélküli, a gonosz hatalmában lévő életet, és azt, amit az Isten hoz, és akár áttörve behoz ide a gonosz világba is, a sötétségbe, a Krisztus által, az ő igéje által, a Szent Lelke által. És mi azt gondolom, hogy legtöbben úgy gondoljuk, és úgy látjuk hívő emberek is, hogy a világ alapvetően jó indulatú, nem? A világ alapvetően nem ellenséges a kereszténységgel és a keresztény értékekkel. És mondhatnátok azt, hogy a világi törvények is azért jó részt arra épülnek, még ma is, hogy a becsületes, a tisztességes embereket védik és jutalmazzák. Becsületességet, tisztességet várnak el az egész egyszerű embertől is, mint ahogy Isten is, az övéitől. És ezért nem érezzük azt, hogy a kettő egymással ütközne, vagy ellentétben lévő lenne. Csak hát ez nem igaz, testvérek, és ma már egyre jobban látjuk azt, hogy ez nem igaz, akkor is, ha vannak olyan időszakok, amikor ez csöndesebb, ez a támadás. De nem olyan régi cikk, itt van a közelben, és hadd olvassak egy nagyon rövid idézetet. Január 24-én helyi idő szerint 9:30-kor kezdődött a finn parlamenti képviselő Päivi Räsänen meghallgatása. Mint korábban is megírtuk, a keresztény demokrata politikussal szemben kisebbségek elleni gyűlöletkeltés miatt indult eljárás. Mindezt azért, mert egy a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben a rómaiakhoz írt levél 1.24.27 versével kérdőjelezte meg saját egyháza, a finn evangélikus luteránus egyház döntését, amely támogatását fejezte ki a 2019-es Pride felvonulással kapcsolatban. Tehát leegyszerűsítve, egy parlamenti képviselő felszólalt a finn egyház ellen, hogy hogyan támogathatnak egy teljesen biblia ellenes megnyilvánulást. És ezért bírósági per kezdődik ellene Finnországban. Az új elvek szerint, miszerint a kisebbségek elleni gyűlöletkeltése van. No, nem szeretnék ebbe tovább menni, de a világ értékrendje, a világ politikája, a világ oktatási rendszere, társadalmi élete is, higgyétek el, szemben áll azzal, amit Isten mond, amit Isten tanít. És igazából lássuk azt, hogy ez nem csak most van így a mi időnkben, így volt ez már kezdettől fogva. János erről beszél. A legelső időktől fogva. És kedves testvérek, higgyétek el, a sokak szerint egyébként nem is létező sátánnak mindig megvoltak a trükkjei arra, hogy hogyan lehetetlenítse el Isten népét és az ő munkáját. Ugye kezdve azzal, hogy jött a külső üldözés, és keresztényeket vetettek oroszlánok vermébe, vetettek gladiátorharcra, égették meg őket, fejezték le őket, feszítették fejjel lefelé keresztre. Csak hát az történt, hogy amint ezeket látták az ókorba, egyre csak többen lettek a keresztények. Mert végre láttak az emberek valami olyat, amiért érdemes kiállni, amiért érdemes az embernek az életét is adni. És mindenki azt mondta, hogy neki egy ilyen biztos élet és meggyőződés kell. Úgyhogy a kereszténység üldözése, kínzása, pusztítása az nem hogy csak gyérítette, gyengítette volna, inkább erősítette az egyházat. Úgyhogy jött az új taktika sátán részéről, tegyük az egyházat államilag elfogadottá, kezdjenek el fölötte uralkodni császárok, meghatalmasságok, és legyen ez egy állam által védett valami, és onnantól kezdve a kevésbé veszélyesnek tartott világi behatolás jött az egyházba, a gazdagság, a hatalom. És ma már ezeken túl itt van a modernitás is. Mikor szépen minden belopózik úgy az egyházunkba, mint ahogy az a világban is van és megszokott. Én éppen most vagyok ezen fennakadva, a presbiter testvérek tudják, hogy minden számviteli dolgunkat is most már simítják hozzá teljes mértékben, a világban a NAV által elvárt és megkövetelt legyen az ember becsületes módszerekhez. És olyan elszámolási dolgok, amiről a teológiáról egy lelkipásztor, aki egyébként a gyülekezet gazdálkodásáért felelős, egy megveszekedett órát sem hallgatott, mert nincs ilyen tantárgy. Teljesen számvevőnek kell hozzá lenni, hogy ezt valaki átlássa és értse. No mindegy, ez csak zárójeles megjegyzés, nem biztos, hogy ezzel van a baj. A baj azzal van, hogy a becsület sem becsület ma már. Nem elég, hanem úgy kell lepapírozni, mint a világban, ahol a gonosz uralkodik, és ahol a gonosz van hatalma. Szóval az a veszély áll fenn ma is testvérek számunkra is, ami fennállt János hallgatóinál is, hogy elkezdtek kételkedni a bibliai igazságokban. Tényleg megbocsáttattak a bűneink? Tényleg nem kell erkölcsös életet élnünk? Mert a szellem a lényeg, az, hogy mind gondolkozok, mind filozofálgatok. És ez ma is annyira megtalálható egyébként az emberekben, hogy ezt a kettőt így szétválasztják, de erről már szóltam. Elkezdünk kételkedni bibliai igazságokban. Márpedig a bizonyosságunk lenne az, ami korlátozná kiszolgáltatottságunkat a világi dolgok iránt, és a sátán támadása iránt. Hogyha van egy szilárd bizonyosságom a Biblia alapján, az Isten igéje alapján, akkor nem vagyok olyan könnyen sebezhető a sátánnak, mint amilyen könnyen sebezhető volt mondjuk Éva a bűnesetnél. Jön a sátán és a fülébe súgja. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehetsz. Nem ezt mondta Isten. Azt mondta, az egyetlen fáról nem ehetsz. Az összes többiről lehetnél. De Évának nincs meg a szilárd meggyőződése, hogy amit Isten mondott, ahhoz tartja magát, és ezért beborítja az egészet, és bűnössé válik, és átadja a gonosz kezére. Ezért testvérek szerintem az első feladatunk, mert soha nem késő ebből kilábalni, az, hogy először is meg kell gyökereznünk a hit alapigazságaiban, a hitünk alapigazságaiban. Testvérek, akik ide jártok, nem azért jártok ide, hogy kellemesen vagy kicsit hidegbe fázogatva eltöltsetek itt egy órát, és hallgassatok valamit, ami vagy jó érzéssel tölt el, vagy nem. Hanem, ha igazából Istentől indítatva jöttök, azért jártok ide, hogy meggyökerezzetek Isten igéjében, annak az igazságában, hogy kimozdíthatatlanná legyetek, minél inkább kimozdíthatatlanná a világ és a sátán által a hitetekből. És én ezt a magyarázatot látom erre, hogy miért írja János ez az írok nektek, írtam nektek, és megismétli kétszer ugyanazt. Megbocsáttattak a bűneitek, megismertétek az atyát, és Isten igéje által legyőztétek a gonoszt. És ebben álljatok meg, ezt írtam nektek régen, ezt írom nektek most, ezt fogom, amíg a világ világ. És nekünk ezt kell hirdetni, amíg a világ világ, hogy ebben meggyökerezzünk. A másik, amit tehetünk, hogy őszintén és nyíltan kell beszélnünk a világ fenyegetéseiről, ahogyan ezt teszi János is. Milyen fenyegetések jönnek a világból ránk is, keresztjén emberekre. És hogy van egy határ, egy világos határ a Krisztusban való életünk és a világban hirdetett élet között. És ha ez a világos határ nem látszik nálunk keresztényeknél sem, akkor kiszolgáltatottak vagyunk. És ez nem azt jelenti, hogy elvonulunk, mint a remeték, meg távol tartjuk magunkat, hisz Jézust az a vád érte, hogy bement a bűnös emberek közé. Hogy vámszedőkkel együtt étkezett. Azt mondták, hogy mulatozik. És ezért megvetették az egyébként vallásos emberek. Jézus ott volt a világban, a bűnös emberek között, de hogyan? Úgy, hogy nem a bűn lett ő rá hatással, hanem ő volt hatással a bűnös emberekre és a bűnös világra. És kerültek ki a keze alól olyan emberek, akik meggyógyultak, feltámadtak, meggyógyult az életük, és teljesen újjá lettek. Nem azt jelenti, hogy el kell vonulnunk és elzárni magunkat, hanem ez a határ, ez egy erkölcsi határ, ami húzódik. Nagyon világosan. És ha ez nincs meg bennünk, mert nálunk ott a határ, hogy hallgatjuk az igét, meg olvassuk a Bibliát, meg imádkozunk és kész, akkor a határ elmosódik, és kiszolgáltatottá válunk, és oda lesz a hitünk. Azt mondja Pál apostol az Efézus 6-ban, hogy fel kell fegyverkeznünk a gonosz támadásai ellen. Talán emlékeztek a lélek fegyvelére, sisak, mell, vért, öv, sarú, stb. Egy római katona fegyverzetet csak ő mindezt lelki dolgokra fordítja át, mint az üdvösség, az igazság szeretet, az Isten igéje, a békesség evangéliumának hirdetése. Ezzel tudunk felfegyverkezni, és a világban ellene menni a gonosznak. Az 1 Korintus 1-ben azt mondja, különböztessük meg a világ bölcsességét és az Isten bölcsességét. Tudjunk ebben különbséget tenni, és nem kérdés, hogy nekünk melyikre kell hallgatni. Azt mondja ott, hogy a világ bölcsessége, a legnagyobb bölcsessége is Isten mércéje szerint még a bolondság határát sem üti meg. És csak a fölött kezdődik, amit az Isten bölcsessége kifejez. És az 2 Korintus 10-ben, az 1 Korintus 5-ben látunk olyanokat, példákat, hogy kifejezetten a gyülekezetben fel kell lépni a gonosz ellen, amikor a világ hatása kezd be szűrődni, és mint egy kovász kezdi el megkeleszteni a közösségünket, és megrontani azt. És ez az oka annak, hogy János írja a levelét. Mert mint egy kovász beszűrődnek a világ dolgai, és ő azt mondja, nem lép fel senki ellene a gyülekezetbe, majd akkor én írok nektek levelet, és leleplezem köztetek a gonoszt. Azért mondom, amikor jönnek ezek a kevésbé veszélyesnek tartott behatolása a világnak az egyházba, mint a gazdagság, mint a hatalom, mint a pénz, mint a szervezet, ami ugyanolyan, mint a világban, meg a modernitás. Ennek az a következménye, testvérek, hogy kapunk egy súlytalanná vált Istent. És nagyon erős teológiai gondolat van emögött, hiszen az Ószövetségben Isten dicsőségét, a kabot szó fejezte ki, ami azt jelenti kabot, súlyosnak lenni. Súlyosnak lenni. Mint amikor valaki talán otthon csak mond egy szót, és annak olyan tekintélye van, hogy mindenki elhallgat, és azt csinálja. Súlya van valaki szavának. Nem kell érvelni, nem kell felemelni a hangját, teljes nyugalommal kimond egy szót, és mindenki érti. Ilyen az Ószövetségben az Isten dicsőségének a leírása. Isten valahol megjelenik, az ő dicsősége, és ott kész. Minden érthetővé válik, és minden gonosz elcsitul és csendre tér. De amikor gazdagság, a hatalma, modernitás belopózik, akkor súlytalanná válik közöttünk az Isten. És elveszti a jelentőségét a gyülekezetben, aztán a személyes életünkben. Valaki egyszer ezt így fogalmazta meg, és hadd idézzem, mert nagyon tetszik. Azt mondja, hogy sokan, még olyanok is, akik hisznek Isten létezésében, mégis ma már kevésbé tartják őt érdekesnek, mint a televíziót. Vagy parancsai kevésbé tekintélyesek, mint a jólét, a kényelem és a befolyás iránti vágyunk. És az ítéleteit nem tartjuk félelmetesebbnek, vagy ugyanolyan közömbösek számunkra, mint az esti hírek. Az igéje igazsága kevésbé lesz meggyőző és ösztönző, mint a reklámok hízelgő és hazug köde. Mennyire jól írja ez le a mai kereszténységet? Súlytalanná válik az Isten. Felér vele a tévéműsor, felér vele a híradó, felérnek vele a reklámok, mert nincsen itt az Isten dicsősége. Ha ez így van, nincsen itt. Nem az Isten lett kevésbé erős, nem ő kevésbé lesz dicsőséges, hanem egyszerűen a mi életünkben kevésbé az. De ennek majd meg lesz egy másik oldalon a következménye. Ha nem tudunk határokat felállítani, és nem tudunk erőteljes meggyőződéssel kiállni az Isten igazsága mellett, akkor lesz egy ilyen súlytalan Istenünk, akiről jó gondolkozni, beszélgetni picit, de valahogy nincs hatása az életünkre. Főleg nem úgy, mint a régi időkben. Sokszor felteszem a kérdést, gondolkozzunk el egyszer azon, vajon miért munkálkodott úgy Isten az apostolok idejében? És hol van ahhoz képest a munkája ma és most közöttünk? Miért tűnt el? Talán ezért, mert súlytalanná válik számunkra. És egy illusztrációval szeretném befejezni, most a Bibliából hozom ezt az illusztrációt. Miért mondja azt János, hogy ne szeressétek a világot, mert aki a világot szereti, abban nincs meg az Atya szeretete. Rút könyvét olvassuk most a Bibliaolvasó kalauzunk szerint az Ószövetségben. Ha valaki követi, akkor Rút könyvének az első fejezetét már olvashatta, és a következőt olvassuk itt, csak röviden. Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy nagy éhínség támadt az országban. Elment azért a júdai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként Moab mezején lakjon. Nos, ezt a férfit Elimeleknek hívják, és az Elimelek név azt jelenti, hogy Isten az én királyom. Az Ószövetségben a neveknek sokkal nagyobb jelentősége volt, mint ma. Leírta valakinek a sorsát, vagy valakinek a tulajdonságát, és ez szerint adták a nevet, nem úgy, hogy felütötték a naptárat, és mi tetszik, vagy mi volt az apja neve, hanem hogy mit szerettek volna, hogy milyen legyen, vagy mi volt jellemző rá. Elimelekre minden bizonnyal ez volt a jellemző, hogy Isten volt a szívében a középpont. Isten az én királyom. Az ő felesége Naomi, ami azt jelenti boldog, boldogság. Aztán volt két gyermekük, az egyiket Mahlonnak hívták, ami azt jelenti éneklés, a másikat pedig Kiljonnak, ami azt jelenti elégedettség. Mit gondoltok, milyen család lehetett ez? Milyen légkör lehetett abban a családban? Hogy élhettek? Én azt gondolom, hogy mindannyian irigyelhetnénk, hogyha ezek a nevek valóban leírják azt, amilyenek ezek az emberek voltak, és ami közöttük volt. Elhagyják a júdai Betlehemet. Tudjátok, mit jelent Betlehem? A kenyérháza. Júda pedig azt jelenti, hogy dicséret. Isten népe, Izrael földje. Júdeában a dicséret közepette a kenyérházában laknak. És mi történik? Ezen a helyen éhínség tör ki. Mit csinálnak ezek az istenfélő emberek? Fogják magukat és elmennek Moab földjére, arra a földre, amiről Isten azt ígérte, hogy soha ne házasodjatok velük, soha be ne tegyétek oda a lábatokat, mert Isten el akarta őket pusztítani azért, ahogyan ők bántak más népekkel, amilyen kegyetlenek voltak. Tehát ahelyett, hogy ezek az emberek ott, a dicséret közepette, a kenyér házában, Istennel a szívükbe imádkoztak volna, és kivárták volna azt, hogy Isten újra visszatérjen és megadja a kenyeret, elmennek inkább az ellenséghez, az ellenséges földre, és csak azért, hogy meglegyen a jólét. Mit gondoltok, mi fog itt történni? Baljós ez a dolog, ha valaki ismeri a héber neveknek a jelentését. Nem telik el 5 vers, és azt olvassuk, hogy meghalt Elimelek, Naomi férje, és ott maradt az asszony 2 fiával. Ezek aztán moábi lányokat vettek feleségül. Ott laktak mintegy 10 esztendeig, de meghaltak ők is mind a ketten, Maklón és Kiljón is, úgyhogy az asszony ott maradt a 2 fia és a férje nélkül. Jó döntés volt elmenni. Persze meghalhattak volna másutt is, gondoljuk csak, ez a történet nem véletlen van leírva, hanem azt jelképezi, hogy az Isten kegyelme, az Isten dicsősége alól kimennek a világba, ahova nem kellett volna. Mert ott jólét volt, mert ott biztonság volt éppen. Nem volt abban a pillanatban olyan nehéz, mint Júdában, Betlehemben, a kenyérházában. Kimennek az Isten oltalma alól, és mi hal meg? Meghal az, hogy Isten az én királyom, meghal Elimelek, meghal az éneklés a családban, Mahlon, meghal Kiljon, az elégedettség. És hazatér Naomi, a boldogság, és a második fejezetben, vagy még az első fejezetben, amikor visszajön, és akik kitartottak, hatalmas árpa és búza aratásban vannak, mikor hazatér Naomi, azt kérdezik egymástól, ez Naomi? És akkor azt mondja, igen, én Naomi vagyok, de ne nevezzetek most már annak, mert nem vagyok boldog egyáltalán. Szóval azt mondja János, ne szeressétek a világot, és se azt, ami a világban van, mert azok mind elmúlnak. Nem az Isten ad örökké való. Lehet, hogy volt 1-2 év éhínség, de miért hagytátok el azért Júdát és Betlehemet? Az Isten gondoskodott volna rólatok. Lehet, hogy még Isten lenne a ti királyotok, élne a férjed Elimelek, vagy ott lenne az éneklés Maklón és Kílion, az elégedettség a családodban, de most megtörtén és szomorúan visszajössz. És visszafogadja őt Isten és Isten népe. Mindig visszafogad minket Isten, amikor kimentünk a kegyelme alól, és ezt belátjuk, hogy ez rosszabb volt. És sok kár után visszajövünk, és azt mondjuk, Urunk, tévedtünk. Újra fogadj magadhoz, mint a tékozló fiú. Egy ideig a nagy vagyonban élt, amit az apjától kapott, de felélte, és nyomorúságban lett része. És jön vissza, visszakönyörgi magát. Amikor nagyon jól megy a dolgod, az Isten kegyelme alatt lehet, hogy könnyen eltévejeksz, elmész. De hidd el, hamar föl fogod élni azt, amit az Istentől kaptál, mert ott már nem jön az áldás, ott már nem jön az utánpótlás. Csak az ő kegyelme alatt. A világ szeretete és az Isten szeretete nem kompatibilis. És tényleg befejezésül akkor mit tudunk csinálni? Vetítsük ki inkább azt az igét. Jézus azt mondta, ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy milyen kütyűink, vagy hogyan fogunk megélni, vagy mit töltsünk magunkra. Ilyesmikért a pogányok törik magukat. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek hát először az Isten országát, és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Csak az a kérdés, hisszük-e ezt? Van-e stabil, szilárd meggyőződésünk erről, amit az Isten mond? Ő nem fog minket cserben hagyni. Úgyhogy most, amikor imádkozunk, testvérek, hogyha valaki azt szeretné, hogy Isten áldása alá kerüljön, vagy szeretne meggyökerezni az ő igazságaiban, akkor álljon fel a helyéről, és szeretnék érte imádkozni. Vagy ha valaki úgy látja, hogy mint Rút elment a világba már, és olyan dolgokban jár, amik nem az Isten szerint valók, ami nem kompatibilis az Isten dolgaival, de szeretne visszatalálni, és újra boldogságban, újra áldásokban, dicséretben, és az Isten védelme alatt élni. Olyan dolgokat keresni, amik örökké valók, akkor állj fel, és szeretnék érted is imádkozni. Úgyhogy most ezekért a dolgokért imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében hálát adunk neked a te igédért, köszönjük a kegyelmedet, köszönjük a figyelmeztetést, hogy egyszerűen nem fér meg a világ szeretete és a te szereteted együtt a mi szívünkben. Igen, Urunk, mi is a világban élünk, és mi is azokból a dolgokból, amiket ebben a világban az emberek életét úgymond biztosítja. De köszönjük, hogy itt járt közöttünk Jézus, és ő benne te magad, és megmutattad, hogy hogyan lehet élni a jól a világban és a világ dolgaival úgy, hogy közben a szívünkben a te szereteted van, közben a te áldásod és a te kegyelmed gondoskodik rólunk. Köszönjük, hogy ezt láthattuk volna Rút életében is, és láttuk azok életében, akik nem mentek el Rúttal és Elimelekkel együtt. Köszönjük, hogy ezt láthattuk a tékozló fiú testvérénél is, aki nem ment el az atyától, bár panaszkodott sokat, de a tékozló fiúnak minden oda lett, talán csak az élete nem éppen csak. Urunk, nem szeretnénk mi ezt megélni, és ezért kérlek arra, ha most vannak olyanok, akik azért álltak föl, mert szeretnék, hogy megerősítsd őket a te igazságodban, és abban a hitben, amiket az igéd mond, tedd meg ezt, és add, hogy a világgal szemben is tudjuk tartani azt a hitet, amit te mondasz, és azokban a dolgokban járni, amelyek örökké valóak. Látjuk a mulandóságot körülöttünk, látjuk, milyen egyszerűen elvész minden, oda van a világ békessége, gazdagsága, kényelme. Kérünk téged, hogy te adj nekünk igazi békességet. És imádkozom mindazokért, akik kimentek és elkódorogtak a te kegyelmed, a te áldásod alól, és a világban keresik a boldogulást, mint tette ezt Rút. Kérlek azért, hogy még mielőtt megélnénk nagy veszteségeket, hadd találjunk vissza hozzád. Vondd őket vissza a te kegyelmed alá. Ne kelljen bajnak történnie ahhoz, hanem egyszerűen a te szavad elég legyen ehhez. És akik ma ezért állnak, mert elég volt a te szavad, és szeretnének visszatérni, visszatalálni a te kegyelmedbe. Uram, add meg ezt nekik, szívükben ezt a döntést és ezt a vágyat. Áld meg, és kérlek, éreztesd újra velük a Te jelenlétedet, a Te közelségedet. Hadd lehessünk így mindannyian a Te kegyelmedben, a Te áldásod alatt. És ezért könyörgünk most magunkban is csendben. Kérünk, hallgass meg minket, figyelj az imádságainkra.